Fuga Rádió. Összeköt.
Itt a Fugában 22-én pénteken lesz egy rendezvény, és pontosan olvasom a meghívóról, a Magyar Közgazdasági Társaság újonnan megalakult kultúra-gazdaságtani szakosztályának az ülése lesz, amelyen Kis Ulrich újságíró, a vállalkozók és a vállalati vezetők edzője, krónikás és társadalom kutató, a Management by Jézus, avagy a Halhatatlan Családi Vállalkozás címmel tart egy előadást. Szeretettel köszöntöm professzor urat, Magyari Beck Istvánt, a Corvinus Egyetem társadalomtudományi tanszékének emeritus professzorát, és egyben a társaság elnökét. Hány tagú az elnökség, professzor úr?
Elnökségünk?
Igen. Mert hogy egy újjá alakult társaságról beszélünk, és majd egy kicsit felelevenítjük a történetét.
Igen, jó? Összesen öt tagú elnökségünk van.
És ez most a második, az újjá alakulás után, ez a második eseményük, októberben volt itt egy bemutatkozó előadás, igen, hogy Isten igazából, és most ugye ez az első olyan rendezvény, ahol annak a missziónak a teljesítésének az egyik állomása, amit a társaság fölvállalt. Alapvetően az, ha jól értettem, és jól olvasom a bemutatkozó szövegből, hogy a magyar kultúrának a megmentése, ápolása és azoknak a veszélyhelyzeteknek az elhárítása, amelyek a magyar kultúrát veszélyeztetik, immár nem is most a legújabb korban, hanem tulajdonképpen egészen a rendszerváltástól számítjuk, igaz?
Hát a kultúra az általában mindig fenyegetett volt, annak ellenére, hogy létkérdés a létezése. Először én is hagy köszöntsem a kedves hallgatókat. Bemutatkoznom nem kell, bemutatom helyette a társaságunkat, pontosabban a misszióján keresztül szeretném bemutatni. A misszió ugye általánosságban a kultúrával kapcsolatban mindig feljelentkezett, mint probléma. A mi időszakunkban, ez közvetlen rendszerváltás után újra megmutatta magát, hogy ez a probléma létezik, amikor a szocialista kultúra finanszírozási rendszer összeomlott. És a kultúra még nem tudott átállni piaci alapokra.
Hát a legkevésbé és a leghosszabb időt éppen a kultúrának kell sajnos elszenvednie, hogy egy ilyen korszakváltásra átálljon, mert ugye jogászok készítették elő a mi rendszerváltásunkat alapvetően, és közgazdászok, akik viszont a kultúrafinanszírozás kérdését, azt hiszem, hát ha elő is vették az ellenzéki kerekasztalnál, azt hiszem periférikus téma volt. Hát tényleg nagy ügyeket kellett megoldani, ezt mondjuk értem.
Na most ez a kultúra paradoxona, hogy az egyik, nem az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb jelenség a társadalom, létkérdése a társadalomnak, és mégis állandóan maradék elven működhetik.
Igen, igen.
No, hát ezt a kérdést szeretnénk mi valamelyest először elméletileg kezelni, és a későbbiek során lassan behatolni a gyakorlatba is, és ott is olyan újabb elképzeléseket adni, a régieket esetleg bírálni, átvenni, kifejleszteni, amelyek révén ugye a társaság egyszerre elméleti és gyakorlati jelentőséghez jelentőséggel fog rendelkezni.
Így van. Tehát akkor ez egy szisztematikusan építkező program lesz, ugye?
Ez egy szisztematikusan építkező program. Én nagyon szívesen mondok néhány szót magáról a kultúráról, hogy érthetővé váljon, hogy miért ez a legfontosabb kérdése az emberiségnek.
Igen, tehát hogyha nagyon-nagyon pontosan körül akarjuk határolni, akkor nagy bajban vagyunk, mert lényegében minden a kultúra része, az emberi kultúra része, hogy hogy eszünk, hogy öltözködünk, hogy beszélünk, hogy működünk, és ezen belül szűkebben értelmezve pedig az alkotó ember kultúrája.
Hát a kultúra az voltak éppen az én fölfogásom szerint lényegében maga az a program, amelynek nevében az emberiség, és annak az egyes részei, tehát nemzetek, régiók, kontinensek, nemzetiségek működnek. Na most ez egy mesterséges program, ami nélkül mi nem tudnánk létezni, ugyanis ennek a helyzetnek van egy antropológiai indokoltsága, egy genetikai indokoltsága. Ugye a Watson-féle genetikusok, genetika, és maga Watson is kimutatták, hogy mi génszegény létezők vagyunk, összesen 2% épp génnel rendelkezünk, tehát a biológiai programunk az emberré válás során megsérült. Na most ezt a sérülést pótolja a kultúra ezzel a bizonyos mesterséges programmal, amely nélkül mi nem tudtunk volna megélni, meglenni. Na most ezt nagyon érdekes módon a tudományos eredmények és a gyakorlat bizonyítékai ellenére azok a szakemberek sem vetették föl, mármint ezt a kérdést, akik nyugodtan és szakmailag is nagyon korrekten fölvethették volna. Helyette viszont mi történik? A kultúrát szabadidős tevékenységnek tartják, ahol az emberek szórakoznak, az emberek ugye kikapcsolódnak, az élettől kapcsolódnak, kiholott az előbb mondottak szerint a kultúra nem kikapcsol, hanem bekapcsol az életbe. Ugye? És ennek
hát igen, az kétségtelen, hogy a közkeletű felfogása az, hogy az ember fő tevékenysége, tehát munka, különböző feladatok ellátása után, mellett, majd kicsit a kultúrával is foglalkozik, vagy pihen, és akkor az a kultúra része.
Na, a
ez valóban az... így elkülönült ebben a modern világban.
Elnézést kérlek, jön ki belőlem a válasz már a igen. jó kérdés hatására. Hát a kultúrát mindig a részével azonosították, valamire redukálták. Például a kérdés az, hogy miért nem kultúra a munka maga is.
Beszélünk munkakultúráról ugyanakkor, de ez tényleg elkülönülten az egyetemes kultúra egészétől, mint egy specifikus dolog.
De maga a kultúra is munka. Maga a munka is kultúra,
igen,
bocsánat.
Igen,
maga a munka is kultúra. Igaz, hogy vannak olyan, illetve voltak olyan közgazdászok, szerintem ma is vannak, mint például Tibor Czitoszky és Mihály Csíkszentmihályi, aki nagyon nagy híre tetszett Magyarországhoz, mind a kettő nagyon nagy tudós, de például nézzük meg, hogy ők mit tekintenek kultúrának. Hát Csíkszentmihályival kezdve az ember unalmának a megszüntetését. Tehát a kultúra az egy eszköz a saját életünk szürkeségét felszámolni. Ez az egyik.
Hát
ez egy nyilvánvaló Pars pro toto megközelítése a kérdésnek, és ugyanez jellemzi Tibor Czitoszkyt, ő már néhai, tehát ő már meghalt idős professzorként, Menlo Parkban dolgozott a Stanfordi Egyetemen, nekem volt szerencsém látogatni, sőt laktam is egy hónapig a házába, családostul, amikor ő Angliába járt.
Gondolom, jókat vitatkoztak.
Az elején nem, mert én csak figyeltem, és aha. nem értettem azt, hogy miért gondolkodik így, annál is inkább, mert a ő magyarra lefordított könyvének nem az angol fordítója, hanem a fordítás lektora voltam. Ennek következtében nagyon alaposan átnéztem a munkát, és ott is az derül ki, hogy az ember a kultúrával csupán jobbítja az életét. Egészen már érdekesebbé teszi az életét. Ő odáig is elment, hogy a kultúra az csak fogyasztási jószág, tehát az egész termelést úgy, ahogy van, kizárta belőle. Arról nem is beszélve, hogy a kultúra valamelyest, azt lehet mondani, hogy az ember termelése. És egy olyan sikeres termelés, aminek következtében az egész emberiség ugye elterjedt a Földön, és a minden evolúciós fülkét elfoglalt. Na most ez egy újabb problémát jelent a kultúra számára, mert megjelent mellette az, amit én nevezek ellenkultúrának, ez nem teljesen azonos azzal, ahogy ezt eredetileg
használják az ellenkultúrát.
Hát... Nálam egy olyan, hogy mondjam, szóhasználat érvényesül, amelyik megkülönbözteti a konstruktív kultúrát és a destruktív kultúrát. Nos, a konstruktív kultúra az, ami az embertermelést végzi, a destruktív kultúra az, ami viszont az ember hát, hogy mondjam, felszámolását, elpusztítását, pszichológiai, fiziológiai tönkretételét, tehát ide tartozik a drog, ugye kábítószer, ide tartoznak bizonyos zeneművek, amelyek csak a vadságot hozzák belőlünk ki, a művek, amelyek nem adnak megoldást, megtagadják tőlünk, viszont a problémába, amit hát közvetítenek felénk, azok esetenként ugye számunkra magasak, és nekünk kell a megoldást megadni, nem tudjuk, és ott leáll.
Most azért ebben a megközelítésben hol van a határa a kultúra részeként működő művészet és az általános egyetemes kultúra között? Mert azért ez mindenképpen a művészet egy szűkítés, egy szűkebb kategória, hogy az alkotó ember, a szabad alkotó ember műalkotásokat hoz létre, amellyel kérdéseket tesz fel, amelyekkel kérdéseket tesz fel, netán válaszokat is ad, ami persze nem mindenkinek fog tetszeni, mert hát nem lehet. Tehát hogy ennek a határát nehéz meghúzni.
Nem is csinálok. Én sem határt nem is tudnék húzni. Aha. Számomra a kultúra és a művészet ugyanaz. Ugye a művészet a műviségből származik, a kultúra az ugye a kultusz, kultiváció, mezőgazdasági kérdések, amelyek az ősi foglalkozások közé tartoztak. Tehát mind a kettő végeredményben ugyanazt fejezi ki, nincs közöttük határ, ezek különböző nézőpontjai csupán ugyanannak a valóságnak.
Igen, és akkor annyi határozottság van a kettő között, hogy az egyik nagyon konkrét választ ad az ember bizonyos dolgaira, munkakultúra, mezőgazdasági kultúra, termelési kultúra, stb. Igen. Ezek rettenetesen konkrétak, mert tárgyiasulnak, használhatókká válnak az eredményei, és egyben a kritikai lehetőségét is adják, mikor meghaladja az ember és újat készít, míg a művészet inkább meditál, és kevesebb tárgyasítható dolgot hoz létre, csak egyedieket, amelyek modellek.
Hát az építészet maga az micsoda tárgyasulás, a városépítészet, ugyanakkor ennek a különböző
segédterületei,
a szobrászat, amelyik ugye úgy keletkezett, mint elsőbb a díszítés, ennek voltak ugye mindenféle spirituális előzményei, úgyhogy na most, amit még ehhez mondanék, ehhez a megkülönböztetéshez, hogy destruktív kultúra...
Konstruktív
kultúra. Én azt tartom destruktív kultúrának, amelyik nem teszi lehetővé azt, hogy tovább lépjünk. Tehát a problémába való beleragadás az, amit előidéz. A konstruktív kultúra is ad problémákat, de az ugyanakkor ezeknek a problémáknak a megoldásához némi segítséget is mellékel, minek következtében mi új probléma elé kerülünk. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik problémás, tehát mondjuk a destruktív, és a másik problémamentes a konstruktív, de mind a kettő a problémákon. Mert az ember alapstruktúrája az probléma struktúra. Bár vannak olyan elméletek, például Mumford egyebek között, amelyek azt állítják az emberről, hogy az gépszerű. Ez először mechanikai értelemben értették, utána elkezdtek beszélni géngépről, és nekem van egy olyan érzésem, hogy érik egy következő fázis, amikor már szociális gépről beszélünk, a social engineering, abban már ugye benne van valahogy dugva az a következő fázis a gépszerűségnek, amelyik a problémákat mint egy megtagadja tőlünk. Mert a probléma egy nagyon értékes dolog. Az segít ki minket, ugye segít minket fejlődni.
Főleg a felismeréseket hozza, igen, a probléma, a megoldás. Igen. Erről nekem mindig az jut eszembe, bocsánat, hogy egy picit saját szakterületemről jövök, a kommunikáció területéről, hogy mindig példaként hozzuk fel a távol-keleti gondolkodást akkor, amikor egy probléma elé állunk. Úgy hívjuk krízis. Krízisbe kerül egy ember, krízisbe kerül egy cég, krízisbe kerül egy intézmény. Erre nekünk van egy negatív szavunk, hogy válság. Ez egy egyértelmű, egyirányú dolog. A távol-keleti megközelítésben kivált a japán és a kínaiban, ott a nyelv használatban megjelenik a bölcsesség azáltal, hogy a kínaiak hivatalos kínai nyelvben, de a japánban is mondták el ezt nekem az ELTE-n, a válság szó, a krízis szó két karakterből áll. És mindenkinek van önálló jelentése is. Az elsőnek a jelentése probléma, baj, hiba, és a másiknak a jelentése megoldás. Ez egy zseniális dolog.
Készség.
Ön is erről beszélt.
Igen, hát a kínai nyelv azért nagyon érdekes. Nekem a vejem kínai, egyszer megkérdeztem tőle, mi az intelligencia kínaiul, és hogy kell, mi az, amit kifejez. Erre közölte velem azt, hogy az intelligencia nem más, mint segítség a hercegnek.
Olyan.
Ami azt jelenti, hogy a kínai az nem ismer olyan elvont intelligenciát, amelynek ne lenne köze a valósághoz, és ne segíteni a probléma megoldást. Tehát Kínában, Kína az egyik példája annak, hogy egy kultúra hogy tud tömegeket teremteni, tehát a demográfiai problémát ugye először megoldani, mert ugye az emberiség nagyon kevés egyedből állt az elején, tehát életkérdés volt, hogy növekedjen. A kínai kultúra ebben remekelt.
Hát ebben aztán túlteljesített, igen.
Túlteljesített, és most az a kérdés, hogy hogy fogja ő ezt destruktív kultúra nélkül, de az egész emberiségre ez egy kérdés, hogy fogja ez destruktív kultúra nélkül méretre vágni az emberiséget, úgyhogy valóban csak annyian maradjunk, és olyan minőségben, akiket a Föld el tud tartani.
Hát igen, és ezzel kapcsolatban rettenetesen szélsőséges nézetek vannak, napvilágot láttak már. Én legutóbb egészen hideglelést kaptam attól a megközelítéstől, de tudományosan nagyon alapos levezetés után jött rá a kutató, hogyha minden tényezőt figyelembe veszünk, a természet egyensúlyát,
igen,
hogy egy ilyen föld a maga biológiai minőségével, a fenntarthatóságával mennyi, mekkora emberi társadalmat képes, vagy emberi csoportot képes elviselni, akkor azt mondta az idealisztikus 500 ezer.
Hát én azt hiszem,
hogy... Mert ha már 501 ezer, mondta ő, abban a pillanatban valamit már úgy pusztít, amit nem tud a természet rendre, helyreállítani. Ez egy ilyen numerikus megközelítés, de a jelenlegi embert véve alapul, aki ugye fűt, közlekedik, stb. Erre mondta, hogy ez 500 ezernél több ilyen embernek nem szabadna lenni a Földön, mert akkor az lassan pusztulni fog, legfeljebb lassabban, mint most.
Hát nem tudom, ezek...
Hajmeresztő volt, igen, ez a megközelítés. Mennyit pusztítunk?
Német titkos társaságok 1 milliárd emberről beszélnek. Én hajlandó vagyok ezt 2 milliárdban meghatározni. Azért, mert valamilyen, hogy mondjam, tehát egy túlzott ritkaság, megritkulása az emberiségnek a Földön az összeomláshoz vezethet.
Nyilvánvaló.
Pontosan úgy, mint a túlzott zsúfoltság is. Tehát itt valami optimális közepet kéne megkeresni, de hát az a baj a tudománnyal, hogy sokszor a legfontosabb kérdésekkel nem foglalkozik, hanem beleragad a saját sztereotíp útjára, és jelentéktelen kérdésekkel van elfoglalva.
Ha megengedi, professzor úr, picit beszélnék szűkebben, vagy beszéljen szűkebben értve a magyar kultúra helyzetét, mert a társaságnak ugye nagyon konkrét elképzelései vannak, előadásokkal, és hát a következő igen, évre már szinte előre tervezett programokkal, hogy gondolom, két alappillér van a misszióban. Az egyik felhívni a problémákra a figyelmet, amelyeket az elmúlt 20 év rendesen felhalmozott a magyar kultúrát, illetve, és nem véletlen, hogy kultúra-gazdaság tani szakosztályként határozzák meg magukat, mert ők komplexen foglalkoznak ezzel a dologgal. És gondolom, egy új víziót is fele szeretnének állítani a magyar kultúra sorsát illetően, nem?
Hát mondjuk... Nem tudom, én ezt így nem gondolom. A társaságunk misszióját elképzeltem, Magyarország misszióját, azt mondjuk úgy tudnám most improvizáltan, tehát a kérdés megválaszolni.
Én tettem fel rosszul, én a társaság misszióra gondoltam.
Nem baj, de Magyarországnak is mondjuk lehet missziója, érdemel is ilyesmit. Végeredményben Magyarországot én most egy nagyon kibontakozó államnak és társadalomnak érzem. Olyan dolgokat valósított meg, amelyeket a szocializmus nem volt képes megvalósítani. Sokkal erősebb már a magyarságban a kohézió, a belső kohézió, a konstruktivitás. És nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország az Európának a közepe. Én egyszer csináltam egy roppant egyszerű kísérletet, nem kísérletet, hanem egy mérést, tehát vettem egy térképet, és egy vonalzót, és az Uralt és Portugáliát, ugye, egyik vége a vonalzónak volt Portugálián, a másik az Uralon. És Magyarország pontosan a közepére került, és utána megcsinálta ugyanezt észak-déli irányba.
És ott is?
És ott is Magyarország középen van.
Akkor felejtsük azt el, hogy Közép-Kelet-Európa.
Nem Közép-Kelet-Európa. Hanem közép. Ez abszolút közép-Európa. Sokkal közepebb Európa, mint a németek. Osztoznak ebbe a sorsba a szlovákok, a csehek, már a lengyelek egy kicsit kijebb vannak. És ennek következtében Magyarországon voltak éppen minden, ami a környezetében megjelenik, az Magyarországon is lecsapódik. Egyik angliai utamon emlékszem, Birminghamben voltam az Eton Egyetemen, az egyik professzorral beszélgettünk, és ő, ez még a rendszerváltás előtt volt, hát sajnálkozását fejezte ki, hogy ő nem a magyar kultúrában nevelődött, mert a magyarok azok egyszerre látnak keletre, nyugatra, északra és délre. Na most talán ezért is van a magyarok között sokszor annyi nézeteltérés. Nem tudják megcsinálni azt, amit előttük Huizinga szerint, holland filozófusról van szó, a hollandok meg tudtak csinálni. Tehát Magyarországnál rendelkezésre állnak az elemek, az európai kultúra bizonyos elemeinek, fontosabb elemeinek a szintézisére. Na ez lenne a magyar misszió. A holland változata, amiről Huizinga beszélt, az mindössze Anglia, Németország és Franciaország kultúrájának a szintézise. Ez nekik sikerült.
Igen, nem azt, kellett tovább látniuk.
Ugye? Azt nem értem, hogy Magyarország a ellentétes nézetek kölcsönös leszámolása helyett miért nem inkább arra törekszik, hogy ami keletről, északról, nyugatról és délről ide bejött, annak megtalálja a közös magját.
Tehát egy szintézist?
Egy szintézist. Uh-huh. Egy szintézist. Nagyon, nagyon hasonló helyzetben van most Oroszország is, mert ő egy nagyobb geopolitikai egységként működik, viszont ott van neki Kína, délen ugye Közép-Ázsia, ugye itt meg Európa, és Oroszország a modernizációt úgy képzeli el, hogy kifejezetten csak a nyugati irányba orientálódik, mindegy kompenzálva az előző évtizedeknek a veszteségeit. Én azt hiszem, hogy...
Azt érzi, hogy abban kell pótolnia.
Parancsol?
Azt érzi, hogy abban maradt el.
Igazából nem tudom, hogy elmaradt, de csak akik ezt mondjuk legjobban képviselik, azokból van kevés. Ez a probléma.
De ez egy érdekes gondolat, akkor térjünk vissza ez a magyar helyzethez, amit mondott, hogy úgy érzi, hogy ez nem egy ilyen véletlenszerű, hanem kulturálisan meghatározó pozíció az országban, hogy mind keleti, nyugati és déli hatások érnek, mégpedig viszonylag eltérő kulturális hatások, igen, amelyek szintézisére kellene törekedni, tehát ezt programmá tenni, úgy gondolja?
Igen, én azt mondanám, hogy még nevet is tudnánk neki adni, geokultúra, pontosan úgy, mint a geopolitika, tehát Magyarországot a geokulturális elhelyezkedésre predesztinálja. Ha ez nem fogja tudni megcsinálni, akkor folytatódni fog a további szétesés, mert Trianon is úgy következett be, hogy először a magyarság belülről maga felosztotta az országot. Nem abban az értelemben, hogy belső határokat hozott létre, hanem belső spirituális, nemzetiségi, kulturális határokat
állított föl,
amelyeket aztán könnyű volt egy világégésben arra használni, hogy az országot szétszedjék.
Igen, és ez egy nagy adósság volt, mert nem is akkor kezdődött, hanem ez a 19. század óta húzódó probléma volt.
Na most nekem az az érzésem, hogy ezt a különböző hatalmak és politikusok érzékelik, mert ha belegondolunk, Magyarországot kettős gyűrű veszi körül. Az egyik gyűrű ugye az, ami a nagy birodalmak, Németország, Franciaország, Oroszország, északról nyilván a skandináv hatások, délről a Balkán, ugye az első világháborúnak a tűzfészke, És a következő egy belső, beljebb elhelyezkedő kör a kisantant. Tehát kettős körrel. Az ember néha úgy érzi, hogy Magyarországtól, mintha félnének. Mert érzik ezt a lehetőséget, amit a magyarság nem használ ki.
Miért kéne félni attól a szintézistől, ami megteremthető lenne a környező népek kultúrájával együtt? Hát ez nem egy militáris elképzelés, ez nem egy helyfoglaló, hanem egy együttműködést feltételez inkább, nem?
Hát részünkről is ezt kellene csinálni, de azt hiszem, hogy létezik egy ilyen félreértés a szomszéd országokban, hogy Magyarország esetleg vissza akarja nyerni.
Na jó, hát ennek ugye a hülye napi politika szintjén hangot adnak ilyen-olyan politikusok, sajnos, és ezáltal hivatkozási alapot teremtene. De azért, amikor kultúráról beszélünk, akkor lehet egyik feladat a kultúra segítségével ezt a problémát napirenden tartani.
Hát azt hiszem, hogy ez a fő feladat így van. Lenne. Így ez van. A fő feladat lenne.
Na de ehhez most nekünk sokkal több muníciónk van, mint valaha volt az elmúlt néhány, pontosan. Akár egy 100 évet is nézek, ugye?
Pontosan.
Pontosan az európaiság okán, és a szinergiák használhatósága okán, nem?
És ez meg is indult az osztrák-magyar monarchiában. Tudnék, az volt az első. Én azt hiszem, hogy Egyesült Európáról, illetve annak a kezdeményéről, az osztrák-magyar monarchiában beszélhetünk, de még mindig, ha megnézzük azokat a viszonyokat, amelyek akkor voltak, akkor az maga már egy EU struktúra volt, központjában az osztrák-magyar monarchiával, és van egy olyan érzésem, hogy jobban megfelelt az Egyesült Európa remélt, hát elképzelt formájának, mint amennyire megfelel ennek a mai Európa egyesült, brüsszeli egyesült Európa.
Nem véletlen, hogyha jól emlékszem, a Dunamenti konfederációs gondolat az Windisgrécehez kapcsolódik, aki nem kimondva, de egy európai egyesült államok formációban gondolkodott, nem? Hát, tehát, hogy felmerült.
Kosári Domokos leírja, hogy a Közép-Európát több ország akarta összehozni. Tehát ez nem egy új törekvés, hogy itt Közép-Európában legyen egy ilyen
integráció.
Ugye Kossuth még, nem tudom most, hogy Vintizsgrécz mikor áll, de Kossuth biztos előállt vele.
Ő előállt ezzel a Dunamenti konfederációval innen.
De Mátyás király is ennek nevében külpolitizált, hogy úgy mondjam. Úgyhogy sajnálatos módon, sőt, hát ugye emlékezünk Nagy Lajosra. Tehát Magyarországot a helyzete valóban meghatározta el, de csak hát sajnos azon országok közül, amelyek ezt megkísérelték, ugye majd nem Magyarország volt az, aki sikeresen jött ki.
Igen. Na most ezen misszión belül van egy nagyon jól körülhatárolható problémakör, amit azt hiszem, hogy ahogy olvastam a bemutatkozó írását a kultúra-gazdaságtani szakosztálynak, amivel intenzíven kell foglalkozni, ez nyilván az elmúlt 20-21 év, amelynek egyik eredménye, hogy a kultúra finanszírozása, a kultúra rendszerének működése tulajdonképpen a konszolidált szocializmus után összeomolva nem állt föl, nem állt talpra. Jól értem?
Nem állt talpra, bár azt hiszem, hogy az a rengeteg civil szervezet, ami van ma, az egy nagyon jó termése ennek a 20 évnek, és én igazából a napokban az egyik ülésünkön azt mondtam, hogy az igazi trend, politikai trend nem az lenne, hogy pártok foglalják el a parlamentet, hanem a civil szervezetek adnak jelölteket, és azok politizálnak. Mert akkor az egész párt bürokrácia, pártfinanszírozás problémája elesik, és kompetens emberek fognak, nem a hatalom szakértői, hanem részterületek szakértői, akik összefogásban működnek együtt, hát kerülnének be a parlamentbe.
Ez egy érdekes gondolat, annál is inkább nagyon korszerű, mert hogy elég élénk viták zajlanak a jelenlegi nem csak Magyarországon. Ez a nyugati demokráciának egyik problémája biztos paradigma előtt, váltás előtt áll, még ha ez hosszú is lesz akár egy-két évtized, de az a pártrendszer, amely az eddigi demokratikus intézmény belül működött, kifáradni látszik, egyre kevésbé érzi a társadalom egész, hogy lefedi képviseletben. És Magyarországon is határozottan érezhető. Sőt, én már emlékszem arra, hogy a 90-es évek közepén egy nagyon komoly vitasorozat indult, hogy mennyire fedi le a magyar társadalom sokféleségét az a pártrendszer, amely ugye megjelenik a parlamentben a törvényhozásban.
Gyakorlatilag a demokrácia, amit itt most bevezettek, és amit Európa szerte, és az EU-n belül, de akár Amerikában, vagy akár Oroszországban érvényesül, az nem a demokrácia fejlődése, hanem inkább a demagógia fejlődése és a demokrácia visszaesése. A demokráciát sem úgy képzelték, hogy az meg fog maradni a mai állapotánál, hanem át fog menni részvételi demokráciára. De az nem részvétel, hogy én minden negyedik évben megszavazok egy pártot, és utána nem jutok be, még a, azokhoz a funkcionáriusokhoz sem, akiknek közel kellene lenniük a népességhez.
Igen, itt egy új modell igénye az mindenképpen megfogalmazódik, az biztos. Na de hát, e pillanatban még ezek fogságában élünk, és az elmúlt időszak, az, ami a rendszerváltás utáni időszak volt, nem érlelte ki azt a egészséges gazdaságpolitikát, amely a kultúrát a helyén kezeli. Tehát egy kicsit konkrétan beszéljünk. Én legalábbis azt hiszem, hogy ezt érzem a társaságnak a programjából, hogy ezzel mindenképpen szeretne foglalkozni. Gazdaságilag mennyire tervezhető meg, és lehet kielégítő a kultúra működtetése, és akkor itt nagyon komplex dologról van szó, mert nem csak az államilag fenntartott, államilag működtetett kulturális intézményeket kell nézni, mert azt nézem, akkor ott rendben vagyunk. Van művészetek palotája, van nemzeti színház, van design terminál, de most sorolhatnám, ilyen múzeum, olyan múzeum. Tudjuk, hogy ha itt megáll az állami támogatás, akkor egy ilyen, pláne egy ilyen gyengén működő gazdaság esetében a kultúra többi része nem működik.
Igen, hát itt most nagyon messzire kéne menni, mert én azt hiszem, hogy a mai pénz nem is alkalmas arra, hogy mérje a kultúrát, mert eddig csak a kultúra hordozóit tudta mérni. Ugye az, hogy hány színdarabot adtak, mekkora volt a közönség, milyen az idézettséged, hány könyvet írtál. Ugye, tehát ilyen... Hány színházat építettek, de ezek mind kultúra hordozók, nem lehet azt mondani, hogy az a kultúra alapkérdése. A kultúra alapkérdése az, hogy konstruktív-e vagy destruktív. De ehhez viszont az egész pénzt, amelyik magát egy mérőeszköznek tekinti, a mérés elméletre a Stevens pszichológus, amerikai pszichológus 1951-ben létrehozott egy olyan méréselméletet, amit nagyon sok tudomány használ, de érdekes módon a pénz, tehát a közgazdászok nem használnak. Nekem vannak olyan PhD hallgatóim, akik pénzügy szakosok, azon végeztek, tehát diplomás közgazdászok, tanultak statisztikát, amelyben a méréselméletet is megtanulták, de az, hogy a méréselméletet a pénzzel összehozzák, azt még nem tették meg.
Milyen érdekes. Pedig ha valami exakt, akkor az pénz.
Hát
számolható, mérhető.
Csak üres. Üres. Azokat a dimenziókat nem tudja elkapni, amelyeket a mérés elméletre említett, épített, és egy új megközelítés meg tud ragadni. Na most én elkészültem egy olyan kézirattal, amelyik erről a kérdésről szól, és ha minden jó lesz, akkor a valóságban ez meg is fog jelenni. De túlságosan nagy reményeket nem fűzök azhoz, hogy ezt a közeljövőbe alkalmazni fogják.
Nagy ellenállást fog kiváltani, arra gondol?
Vagy nagy érdektelenséget, mert mindenki szalad a pénze után. Tehát én úgy mondom, hogy pénzelmélet az nem nagyon van, csak alkalmazott pénz. Ez olyan, mintha fizika nem létezne, de fizika alkalmazása igen. Hát ez nem tudom, nem eléggé.
De értem, helyzetet. Értem, tehát ebben az értelemben azt mondja, hogy a Gordis csomót úgy lehetne átvágni, hogyha a pénz szerepét, értékmérő szerepét átgondolnánk, ugye?
Pontosan, ezt újra kell gondolni.
Újra kellene gondolni, és akkor ez a kultúrával való összefüggésben mit mutat?
Hát ez a kultúrával való összefüggésben egy óriási lemaradást, mert ez az ősemberek voltak, akik ilyen, hogy mondjam, cuccokat cseréltek.
Ja, a cserekereskedelem?
Igen. Akkor nem tudom, az egyik az kagylót hogy hozott, mert éles, és akkor azzal lehetett vágni, a másik az hozott valami, nem tudom én, állatbőrt, és akkor ezeket ugye
megtalálták a csereértéket. Kitalálták.
Kitalálták, pontosan.
Nyilván vitatkoztak, hogy én ezért a bőrért több kagylót kérek.
És utána a leg, hogy mondjam, amelyik a fémkorszakot elindította az arany, ami a legjelentéktelenebb, legrosszabb, leghasználhatatlanabb, gyakorlatilag leghasználhatatlanabb fém, hát abból csináltak pénzt.
Ez milyen érdekes. Tehát gyakorlati alkalmazását tekintve az arany semmire nem jó, erre csinálnak belőle pénzt, ami a legfőbb értékhordozóvá
válik. Igen, igen, nagyon szép korszak volt az
ez
aranykor.
Ez tényleg nagyon jó.
Mert annak idejében létezett aranykor, tehát Ovidiusnak igaz volt, ezt, mert aranyat lehetett találni, nem kellett hozzá hő, puha, meg lehetett formálni, tehát volt művészet, volt szerelem, nem volt harc. Amikor viszont elkezdtek fémet, vasat gyártani, bronzot, stb., akkor viszont már megindultak ezek a nem kívánatos jelenségek.
Professzor, a társaság és ezen belül a szakosztály kíván-e ilyen praktikus, használható, akár politikusok számára alkalmazható kérdésre felvetéseket, megoldásokat javasolni a magyar kultúra finanszírozása dolgában például, vagy más területen? Hát vagy inkább elméleti munkát folytatnak?
Nem, nem. Ahogy az elején mondtam, mind a két félét, mind a kettőt, de egyenlőre elméletileg készülünk föl. A legfontosabb, hogy elfogadtassuk magunkat a társadalommal, legyen közönségünk, lehetőség szerint legyen egy stabil törzs közönségünk, amelyikkel mi együtt tudunk dolgozni. És hát én úgy gondolom, hogy egy-két éven belül talán az első javaslatainkat meg tudjuk tenni.
Kívánom, hogy így legyen. A legközelebbi esemény, és akkor ezt hadd mondjam még egyszer, november 22-én lesz itt a Fugában, 16 órakor kezdődik, és ezen a Magyar Közgazdasági Társaság kultúragazdasági szakosztályának kultúragazdaság tani szakosztályának ülésére kerül sor, és itt a bevezető előadás Kis Ulrik fogja tartani a Management by Jesus, a Halhatatlan Családi Vállalkozás címmel. Kis Ulrik egyébként újabb és újabb kis esszéivel rendszeresen jelentkezik egy interneten elérhető kis televízión. Én most éppen tegnap hallgattam végig elmúlt három előadását, és emlékszem rá, ő az egyik legizgalmasabb vitapartner volt azokban a televíziós műsorokban a 90-es évek elején, amikor még itt a rendszerváltás után az új berendezkedéssel foglalkoztunk, és számos kérdésben ő is a meghívott vendégek között volt. Köszönöm szépen, professzor úr, hogy itt volt. Sok sikert kívánok a munkájukhoz, az egész szakosztálynak. Az elmúlt egy órában Magyar Ibek Istvánt, a Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának emeritus professzorát hallhatták.